Ez itt továbbra is az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, a témánk pedig a vállalati reputáció és annak megőrzése. Mondovics Péterrel, a Mastercard marketing menedzserével beszélgetek. Az egy érdekes tapasztalat, hogy azt látom néhány helyen, hogy próbálnak külön munkáltatói márkát építeni, meg külön termékbrendet építeni, meg külön corporate brandet, de hogy az internet az olyan kicsi vétette a világot, hogy ez a három, ez nem tud eltávolodni, és szerintem minél nagyobb a kontraszt ezek a területek között, annál jobban óvakodnak az emberek minden fronton, hogy mondjuk így abba belelépjenek. Tehát hogy azt látom, hogyha valahol nem stimmel ez a kettőnek a konzisztencia, vagy háromnak, lehet, hogy az azt mondja, hogy gyanús inkább, akkor ezt hagyjuk. És lehet, hogy egyébként ez akár fogyasztóként, dolgozóként, vagy nem tudom, befektetőként, vagy részvényesként is igaz lehet.
Hát ez a tipikus üzemanyagot állítok elő, és közben fákat ültetek. És akkor mihez kötődjek? És ez egy valós példa, tehát ez felmerült, hogy most azért ültetünk fákat, mert lelkiismeret furdalásunk van, azért, mert üzemanyagot gyártunk, vagy azért ültetünk fákat, mert szeretnénk tényleg tenni valamit a bolygóért. És ez egy nagyon érdekes dilemma volt mondjuk ebben az esetben, mert igazából a faültetéssel magában nem lehet bevonzani embereket. Viszont ha azt mondom, hogy mi ugye mindenféle aktivitást indítunk azért, hogy zöldebb bolygón legyünk, és egyébként üzemanyagot gyártunk, de elindultunk a bioüzemanyagok felé, és egyébként olyan fejlesztési programokban veszünk részt, amivel az egész motorizációnak a károsanyag kibocsátása csökkenni fog, azt szerintem egy fair statement, viszont azt minden nap képviselnie kell a cégnek.
És hogyha mondjuk ez sikerül, akkor szerinted mondjuk így az ilyen trolloknak, akár mondjuk ilyen rossz indulatú, vagy akár csak szórakozásból trollkodóknak a hatása, az tud csökkenni, mert hogy az látszik, hogy nagyon sokszor egyébként például a reputáción az üthet lyukat, és azt mondom, ezek egy kicsi meg nagy esetben is igaz, hogyha mondjuk valaki bedob a rendszerbe egy kis bombát, bármilyen indokkal, hogy ha a márka, vagy mondjuk így maga a cég, meg a csapatok, meg az emberek egyébként konzisztensek, akkor ennek a hatását lehet így eliminálni?
Ha érték alapon kommunikál, vagy szervezi az ember az aktivitásait, akkor igen. És szerintem a mi példánk a legjobb erre. Fizetni mindenki utál. Nagyon rossz élménynek tartják. Ugye a mi küldetésünk az, hogy azt mégis valamennyire kényelmesebbé tegyük, és folyamatosan jönnek a trollok, és azt próbálják meg eladni, hogy valójában mi egy rossz multi vagyunk, aki ellopja a pénzünket, stb. Mi csak egy fizetési szolgáltatást üzemeltetünk. Viszont van egy csomó olyan dolog, amit felépítettünk menet közben, hogy ez az élmény az még jobb legyen, zenei szponzorációktól kezdve, kultúra támogatás, stb., amiben egyébként részt veszünk, tehát nekünk az összes munkavállalónk az benne van valamilyen ilyen programban, és nem azért, mert erre kényszerítettük, ez egy teljesen alulról szerveződő dolog volt. A menedzsment megkérdezte az embereket, hogy úgy egyébként, ha adnánk nektek egy kis időt, meg adnánk nektek egy kis pénzt, azért, hogy valami olyanban kiteljesedjetek, ami értekel titeket, és ami mondjuk pont a brand reputációt is meg tudja növelni, akkor mit csinálnátok? És gyakorlatilag mit teljesen. Hát létrehoztunk egy kultúratámogató programot, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehet első körben írókat támogatni. És leültünk írókkal beszélgetni, és azt mondtuk, hogy hát akkor pénzt, vagy valami könyvet kiadunk nekik. És hát, hogy nem ez a jó, ugye a Covid alatt az írók nem tudtak alkotni, mivel gyakorlatilag az embereknek tehát a Maslow-i piramisán a könyv olvasás, vagy könyv vásárlás az sokkal magasabban volt, mint mondjuk a mindennapi élelmiszer bevásárlása. Tehát az egy fontosabb dolog
volt. Sokkal több idejük is volt olvasni.
Sokkal több idejük is volt, de csak mindenki elvesztette a munkáját, stb. És többek között az írók is elvesztették a munkájukat. És konkrétan az egyik író ismerősöm az egyik nap kihozta hozzánk a pizzát, mert be kellett állni a pizzafutárnak. És akkor megkérdeztük az írókat, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és hogy időt szeretnének. Vegyünk nekik időt, hogy ne kelljen pizzafutárként dolgozni. És ez a program az arra épül, hogy mondd el nekünk, hogy mi a terved. Ha megvan ez a terv, akkor majd egy egyébként írókból, meg színházi szakemberekből álló zsűri elbírálja, hogy az mennyire életképes, és egyébként akkor veszünk neked időt, 1-3 hónapot, ami alatt megírhatod a könyvet, vagy akár fél év is, attól függ. Ez az alkotótárs program. És tök jól működött. Tehát gyakorlatilag már az első évben majdnem 100 jelentkezőnk volt, és nagyon szeretik ezt a programot.
És ehhez hogy kötődnek az ilyen programokhoz a kollégáitok?
Imádják.
De hogy mi a aktivitásuk?
Hát egyrészt olvasnak.
Aha.
Kortárs irodalmat. Másrészt nagyon szívesen eljönnek egyébként a rendezvényekre. Tehát a díjkiosztókra is, meg összeálltunk különböző irodalmi szervezetekkel, akikkel mindenféle ilyen pop-up rendezvényeket tartunk.
Igen, egyébként a Katona József Színháza is van régi kapcsolatotok. Mondjuk, ha már a két jó élményt meg tudok osztani, egyrészt nagyon megkedveltem a Mastercardot, amikor a Malév csődbe ment, mert ugye visszakaptam a jegyem árát, hiszen kártyával fizettem, és azt tudom, hogy ezt akkor ugye a Mastercardtól kaptam.
Mi meg kaptunk egy kollégát onnan, utolsósorban.
Igen, illetve ugye a Katona József Színháznak a kanténja volt az első hely szerintem a városban, ahol csak kártyával lehetett fizetni.
Kelet-Európa első.
Vagy Kelet-Európa.
Cashless kávézó.
És mostanra ez szerintem feloldódott, vagy felhigult egy kicsit, biztos, hogy a közönség egy része még azért ragaszkodik a kápéhoz, de egyébként ez is egy ilyen tök jó pofa dolog volt, de hogy mondjuk az utóbbi az azért érdekes, mert az is végül is egy a támogatás, de valahogy mégiscsak belecsempésztétek akkor a saját üzeneteteket, és hogy akkor ez azt mondod, hogy kollégák felé is, meg akkor kvázi a fogyasztók felé is, ami egyébként valószínűleg a nap végén lehet, hogy tényleg így eliminálja akkor ezeket az ilyen troll hatásokat, mert hogyha az emberek tudnak azokra a dologról konzisztensen, amit érdemes tudni rólad, akkor kevéssé valószínű, hogy mondjuk egy akár rossz indulatú, vagy akár egy ilyen véletlenszerű negatív esemény nem tudja kibillenteni ezt a hűséget, vagy ezt a ragaszkodást egy márkához, vagy egy céghez.
Az a vicces, hogy ha valaki felmegy a Facebook oldalunkra, akkor érdemes végignézni ott a kommenteket. Ugye régebben az volt, hogy általában mondjuk a 60%-a a kommenteknek az ilyen gyalászkodó volt, az elvittétek a pénzünket. Most elszórva vannak ilyenek, viszont a felhasználók kezdték el kiérvelni az ilyen negatív hangon felszólalókat. Tehát ez így végbe ment, és ugye ez mutatja azt, hogy a brand érték mennyire fontos, és a reputáció mennyire fontos. Mi mindig arra törekedtünk, hogy mi egy ilyen szerethető, de alapvetően neutrális brand legyünk. Tehát ne legyen az, hogy bármilyen negatív érzet kapcsolódjon a brandhez. És most volt egy kutatásunk szintén, ami kimutatta azt, hogy benne vagyunk abban a top 3 brandben, amit az emberek Magyarországon legjobban szeretnek. Ami egy klassz dolog, mert ugyanakkor ezeket a helyi és nagyon őszinte brandekteket úgy csináljuk, hogy bevonjuk a munkatársakat. Tehát hozzánk egyébként nagyon szívesen jönnek az emberek dolgozni. Konkrétan a marketingnek egy része az egy baráti társaságból tevődik, ez a marketing csapat egy része. De mondok még egy példát, amit szerintem most az egyik legnagyobb sikerünk, ez a Go Greener program, ugye ugyanebből a kezdeményezésből meg kinőtt egy ilyen fenntarthatóságot célzó dolog, amit nagyon sokáig kerestük a helyét, és tavaly előtt született meg az az ötlet, hogy az embereket szedjük ki az autóikból, és mutassuk meg nekik azt, hogy mennyi másféleképpen is lehet közlekedni a városban. Ugye itt a hajó, bicikli, BKV, stb. Minden játszik, és ezt egy ilyen játékos, ilyen kilométergyűjtögetős formában csináltuk meg. És az annyira sikeres lett, hogy idén már 17 cég csatlakozott ehhez, és nem kis cégek, és tök szívesen csinálja mindenki. Nincsenek nagy nyeremények. Viszont több százezer kilométert össze tudunk így gyűjteni, és több ezer ember vesz részt ezekben a kezdeményezésekben, és ez tök jó, mert ugye a mi brandértékünket növeli, mi is részt veszünk benne, és tudjuk demonstrálni azt, hogy igenis a környezetért tettünk.
Ugye ez az értékválasztás, de hogy akkor ebben is pakolni kell mondjuk azt az oldalt, ez stabilabbá teszi, meg nehezebben ki, mondjuk, hogy bármikor nyilván veletek is előfordulhat, hogy egyszer csak mondjuk leáll a szolgáltatásotok, vagy valamit elrontottok, és hogy mondjuk nyilván nem mindegy, hogy milyen polcról történik ugyanezt, tehát a bizalomra ugye szokták mondani, hogy ez nagyon lassan épül és gyorsan omlik, de hogy valószínűleg a jó tanács az lehet benne, hogy ezeket a dolgokat is kössük be azokat a célokhoz, amit akarunk. Tehát ezek az ilyen random kerítésfestések helyett mondjuk egy ilyen önazonos viselkedés az segít.
Mondok még egy példát, az a kedvenc példám. 2017-ben volt azt hiszem egy EFOT fesztivál, ahol bevezettük a feltöltő kártyás rendszer helyett a prepaid kártyás fizetési rendszert, és akkor volt azt hiszem először az EFOT készpénzmentes, és én pont kint voltam Horvátországban egy csapattal, egy marketinggyűlésen, mikor a fesztivál első napja volt, és felhívtak 9-kor a fesztiválról, hogy 20 perc leállt a rendszer, és nem tudnak az emberek fizetni, mit csináljunk. És azt mondtam, hogy oké.
Ingyen lesz a sör.
Pontosan.
Komolyan?
óriási. Amíg meg nem oldjuk ezt a dolgot, mindenkinek ingyen van a sör. Tehát olyan nincs, hogy az emberek ne jussanak hozzá ezekhez a dolgokhoz, tehát étel, sör. És egy óra alatt le tudtuk menedzselni, tehát újraindult a fesztiválrendszer, és utána kommunikáltunk is róla. Tehát elmondtuk az embereknek, hogy mi volt a hiba, hogy ez egy új dolog, de megoldottuk, és a nap végén egyébként mindenki elégedetten távozott onnan, mert nem sunnyogtuk el.
Igen, ezt ugye az elején is kiemelted, és van egy kedvenc ilyen customer experience kutatásom, ami pontosan ezt mondja, és akár nem tudom, Apple-re, meg bármilyen témára is működik, hogy ugye hibák mindenhol vannak, és hogyha történik egy ilyen issue, akkor nem tudom, az 4 ponttal csökkenti ezt a reputációs indexet, és akkor utána, hogyha annak a megoldása az a fogyasztó számára őszinte, transzparens, tényleg megoldja valamit, tehát jól oldják meg, akkor az mondjuk egy plusz 10 pontot visz az indexen, de hogyha meg lapítanak, vagy még tovább fokozzák, akkor egyébként az mínusz 40-et is tud rajta, és hogy mondjuk ez ilyen 100-as skálán képzeljük el ezt a mozgást, és ilyen 40 ponttal elrontani azért, mert mondjuk nem fizettük ki, nem tudom, nem hiszem, hogy sokba kerülhetett az a pár korsó sör ott egy óra alatt, de hogy ez viszont ez a resolution, ez meg egy elég vagány dolog.
Hát ugye az adás elején említette Equifax-nál 33%-ot, 33 pontot csökkent ez az index. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy transzparensen, időben kommunikáljunk, és kínáljunk egy megoldást.
Ehhez muszáj bátornak lenni mondjuk a cégen belül, és hogy azt látom, amikor így mondtam, hogy olvasok, vagy utána járok ilyen történeteknek, hogy nagyon sokszor eleve a belső kultúrának a hiányosságai, vagy mondjuk így a esetleges következményektől való félelem miatt nem mozdulnak az emberek, tehát hogy valójában nem egy szándékos döntés az, hogy most elsunyogják, hanem mindenképp picit hozzátesz, de akkor ez már egy cégkultúra kérdés is, hogy egyébként az emberek egy ilyen helyzetben merik-e azt mondani, hogy legyen ingyen a sör.
És ennek igazából az a rossz hír, hogy nagyon sok rétege van megint, ugye az, hogy a céges struktúrák ilyen szinten fragmentáltak, mindenkinek saját felelősségi köre van, és adott esetben azok így ütközhetnek is egymással, hát nem az segítik, hogy gyorsan döntsünk. És mi tudatosan úgy építettük fel egyébként a magyar csapatot, hogy mindenkinek van döntési jogköre. Tehát ez a fiataloknak egy nagyon szimpatikus dolog, hogy azt mondtuk, hogy mit szeretnél csinálni, oké, ezt csinálhatod, és van döntési jogköröd.
De hogy ez nem tudom, milyen limitekből, akkor valamilyen értékhatári, vagy valamilyen területen, vagy ezt hogy érted, hogy mindenkinek?
Hát például ebben az esetben, mondjuk a fesztiválos esetben, én egy személyben meg tudtam hozni azt a döntést, hogy ingyen sört mindenkinek.
Ja, és nem kellett a fizetésedből kifizetni utána.
Nem, de hogyha ezt egy ilyen rigid válti struktúrában végig akartam volna játszani, akkor ugye fel kellett volna hívnom az éjszaka közepén a marketing igazgató, Varsóban, aki felhívta volna a marketing igazgatót, Európában, a kommunikációs vezetőt be kell vonni, illetve hát ugye a technikai megoldásban résztvevő részlegeket, és akkor ugye elindult volna az, hogy csináljunk egy bizottságot, rá beszéljük meg, hogy mi van, és akkor a bizottságok is beszéljenek egymással, és akkor ebből lett volna egy szép hosszú projekt.
Hát egyébként az a vicces, hogy most, hogy így végigmondtad, csak így mosolyogtam magamban, hogy ez valószínűleg a cégköltség többbe került volna, hogy meghozzátok a döntést, mint amennyit a sör.
Igen. Pontosan, tehát kell valamennyi rugalmasság, és pont a fiatalok ezt is keresik. Legyen értem a munkámnak, és legyen annyi felelősségem, vagy be tudjak vállalni annyi felelősséget a döntéseimért, amik utána egy ilyen pozitív irányba mozdítanak el minden.
És akkor van még egy fogalom, vagy egy téma, ami szerintem így nagyon ide kívánkozik, hogy a reputáció meg márka környéke, ez a hitelesség. Az emberek felé is, tehát hogyha így ki tudja próbálni, működik, tud benne hinni, akkor ez tud egy hitelességet teremteni, viszont van egy másik dolog, ami szerintem meg mostanában nagyon rombolja, és most egy picit lehet, hogy nagy ugrás, de ugye az AI, meg az AI által generált szövegek, azt gondolom, hogy egyébként a reputációra szintén egy ilyen óriási bokorból leselkedő veszély, hogy az emberek elkezdtek anyagokat gyártani AI-jal, ami nyilván egy középszerű, nem túl kreatív megoldás lesz mindig, és hogy egyébként valószínűleg valamilyen SEO blogpostból, vagy tanácsadói anyagból, vagy a konkurens weboldaláról, vagy innen-onnan Wikipédiáról szed össze dolgokat, és hogy vajon milyen hatása van akár a cégeken belül, mert meetingekre is készülhetnek az emberek prezentációkkal, amit egy AI-ra rakadtak össze, meg egy ügynökség is mehet úgy az ügyfeléhez, hogy ezt valami, nem tudom, Perplexity-be, vagy Gemini-be, vagy ChatGPT-be pakoltatta össze a szövegeket. hogy ez szerintem egy eddig nem látott, de mégis izgalmas kérdést vet fel szintén reputáció témában, vagy hitelesség témában.
Szerintem az AI, vagy az AI-nak ez a fajta használata a rezilienciánkat csökkenti, illetve a kreativitásunkat. És hát van olyan PR-os ismerősöm, aki egyébként krízis kommunikációval is foglalkozik, aki most már egy az egyben átállt az AI-ra.
Az mit jelent?
Sajtóközleményeket AI-jal írat meg, összes sajtóanyagot, mindent. Nem rossz minőségűek egyébként, de pont a múltkor szembe találkozott konkrétan egy krízissel, és nem tudta, hogy mit kell csinálni. Mert az AI nem tudott neki megfelelő választ adni. Hiszen kell a tapasztalat, és kell az emberi kreativitás ahhoz, hogy még egy ilyen helyzetet meg tudjunk oldani.
Nekem a véleményem az ezzel kapcsolatban az, hogy előbb-utóbb mindenki rá fog jönni, hogy a félsoros prompttal generáltatott bullshit válasz az kevés, és azért nem biztos, hogy érdemes fizetni, akár munkavállalónak, akár ügynökségnek, akár partnernek, vagy szolgáltatónak, vagy bárkinek. Szóval egy ilyen szempontból ez szintén egy kockázat. Mit teszel te akkor, amikor mondjuk rájössz arra, hogy az a másik fél, és azt mondom, hogy most nem menjünk körbe, de lehet munkavállaló, lehet partner, bárki, amikor ez, hogy mondjuk nem tisztelt meg annyira, hogy ma a saját gondolatait hozza, vagy volt olyan egyébként, amikor én is rácsekkoltam, hogy ebben a témában mondjuk így mit dob a ChatGPT, és szó szerint ugyanazt megkaptam, mint amit egy prezentációban, tehát hogy szerintem ennek kicsit ilyen láthatatlan, de biztos, hogy nagy lenyomata lesz az emberek közti üzleti, vagy akár egyéb kapcsolatokban, munkahelyi kapcsolatokban.
Igazából az emberi interakciókat üresíti ki.
Egyetértek.
Nekem volt az egyetemen egy etika tanárom, aki úgy hívott be minket vizsgázni, hogy lehet könyvet hozni, meg minden. Mindent használtunk, amit akarunk. És hát persze, hogy mindenki aktívan használta a könyvet, kérdések megválaszolására, és az évfolyam 80%-át meghúzta. Azt mondta, hogy megbuktak titeket, mert arra voltam kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről a dologról, nem arra, amit a könyv ír. És ebben az esetben ugye engem hihetetlenül bosszant és dühít, amikor rájövök arra, hogy valaki ChatGPT-vel íratott meg bármit. Mert pont ő hiányzik ebből, és szerintem egyébként marketingben, vagy marketing kommunikációban pont ez a személyes jelleg, és az a hitelesség, ami ugye egy cégnek a reputációját felépíti, vagy meghatározza, ez fog hiányozni. Hát mindenki ugyanazt fogja mondani.
Nem is tudnék ennél szebb, nem tudom, végszót találni ehhez. Egyrészt, hogy mindenki ugyanazt fogja mondani, mindenkitől mást várunk, de hogy mindenkinek van szerepe egyébként a reputációban, és szerintem szépen végig zongoráztuk azt, hogy nem csak a CEO tud hatással lenni egy cégnek a megítélésére, hanem akár egy fejlesztő, akár egy marketinges, akár egy bármilyen kolléga. Szerintem kaptunk jó néhány tippet ahhoz, hogy hogyan vigyázzunk erre a reputációra közösen, meg mik azok a tényezők, amik ezt mozgatják. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Ez volt a mai Epic Stories. Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere volt a vendégünk, akivel a vállalati reputációs kockázatokról beszélgettünk, és arról, hogyan érintett ennek megőrzésében mindenki, aki a vállalatnál dolgozik. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess is be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!